Kedves gyülekezet, Máté evangéliumának 18. részéből a 21. versszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakaszt fogom felolvasni. Ez a mára kijelölt szakasz, mondhatnánk azt is, hogy ma a megbocsátás vasárnapja van, egy olyan témával kell foglalkoznunk ma, amely nem megy olyan egyszerűen és olyan könnyen, ami számunkra, de majd látjuk azt, hogy hogyan gondolkozik mindenről az örökkévaló fiú. Máté evangéliumának 18. részéből tehát a 21. versszakkal kezdődő szakasz, ezt ülve hallgassuk meg, így szól. Ekkor hozzáment Péter, és mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom még 7-szer is? Mondta neki Jézus, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni parancsolt annak ura, adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és minden, amilyen van, és fizessenek. Leborult azért a szolga előtte, könyörögött neki, és ezt mondta, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kiment pedig az a szolga, találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt adós, megragadta azt, folytogatta, és mondta, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborult azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött neki, és mondta, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elment, börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látták pedig ezt az ő szolgatársai, amik történtek, és felettébb megszomorodtak, elmentek, mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatta őt az ő ura, és mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, amivel, hogy könyörültél nekem. Nem kellett volna-e néked is könyörülned a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudott az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atya fiának az ő vétkeit. Nem mondom azt, hogy nagyon könnyű ez a téma, sőt mondhatnám azt is, hogy igen nehéz, és talán mindannyian érintve vagyunk ezen a területen. Nem mondom azt sem, hogy én fogom a bölcsek kövét átnyújtani nektek, de azt gondolom, hogy talán egy kis gondolatébresztő az születhet ma, legalábbis azt gondolom, hogy valami olyasmit el tudok mondani, amire én jutottam ennek a szakasznak a vizsgálata során. Máté, akiről már a múlt alkalmakkal mondtam egy pár gondolatot, és erről az evangéliumról is, ebben a szakaszban, amellyel most foglalkozunk, egy olyan témát vesz tehát elő, ami nem csak a kor apostolait és Péter, mint a többi apostol szószólója, nem csak a saját gondolatát fogalmazza meg szerintem, hanem a többi apostol gondolatát is, gondolkodását is. Szóval nem csak az ő kérdésük ez, hanem azt gondolom, hogy amióta ember létezik, azóta mindig szóba kerül ez a kérdés. Máté evangéliumában 51-szer fordul elő az Isten országa, vagy a mennyei atya hol úgy, mint mennyei atya birodalma, hol úgy, mint király, hol úgy, mint gazdag ember, de nagyon sűrű foglalkozik Máté ezzel a kérdéssel, és most is valami olyasmit tár elénk, amivel lehet vitatkozni, lehet nem egyetérteni, vagy lehet arra a konklúzióra jutni, hogy talán ez csak egy speciális esetben érthető így, ahogy Máté megfogalmazza, vagy lehet úgy is gondolkodni, hogy egy furcsa összefüggés az, ami az Isten országában ezt a kérdéskört taglalja. Péter az tehát, aki szószólóként megfogalmazza Jézusnak azt a kérdést, ami, ahogyan mondtam már, mindenkit izgat. Péter nem úgy közelít Jézushoz, mintha a kérdésnek a tartalma érdekelni őt, hanem látszik a szövegből, hogy ő jól ismeri azt a gondolkodásmódot, amit a rabbik megfogalmaznak ebben az időszakban, hiszen arról tanították a hallgatóságot, arról tanítottak ők, hogy legalább háromszor meg kell bocsátani. Ez messze túlhaladta annak a kornak a többi nép e területen való gondolkodását, hiszen ebben az időszakban, ha valaki vétkezett, annak viselni kellett a következményét, és ha valaki lopott, levágták a kezét, ha valaki szidalmazta a szüleit, megkövezték, és a többi, és a többi. Egyedül Izraelben, egyedül a zsidó népben volt a tanítás alapján egy ilyen szokás, hogy legalább háromszor meg kell bocsátani. Nem tudom, hogy Jób könyvére támaszkodtak-e annak a kornak a bölcsei, akik ezt a tanítást megfogalmazták, hiszen Jób könyvének a 33. részében lehet azt olvasnunk, hogy Jób azt mondja Istenről, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem figyelnek oda, és ezt háromszor megismételi az Úr. És lehet, hogy ez volt az alapja annak, hogy legalább háromszor meg kell bocsátani. Amikor Péter odajárul az Úrhoz, nyilván már egy kicsit tanult, egy kicsit elleste Jézustól, hogy ő egy furcsán fogalmazza meg az isteni parancsokat, valami nagyot szeretett volna mondani. Valami olyan nagyot, amire az a válasz, hogy Péter, ezt igazán nem vártam volna tőled, hogy ilyen nagyszerűen tudsz megfogalmazni egy kérdést, és hogy milyen messzire tudsz te eljutni a megbocsátás területén. Uram, még hétszer is meg lehet bocsátani? Bizonyára mindannyian jártunk már úgy, hogy azt vártuk egy-egy szituációban, hogy itt nincs másfajta reflexió, mint az, hogy megdicsérnek bennünket. Minimálisan megveregetik a vállunkat, hogy milyen jól gondolod. Ó, milyen nagyszerűen látod az összefüggéseket. Ó, milyen jól megoldottál mindent. Hát hogy tudsz te ilyen jól működni? Legalábbis neked kellene a vezérigazgatónak lenni, vagy hozzád járhatna a főnök tanácsért, lehetnél egy tanácsadó, attól függően, hogy mely területen dolgozol. Péter azt fogalmazta meg, ami a tanítványok között kezdett artikulálódni, mi nem a farizeusok és írástudók igazsága szerint fogalmazzuk meg az etikai törvényeket, hanem mi téged követünk, Mester, mi hétszer bocsátunk meg. Akkor is meg lehet, ha még hétszer vétkezik ellenünk valaki? Nem mondom neked, hogy még hétszer is, hogy kezdett örülni Péter, amikor a mondat első felét meghallotta. Csak ötször, csak négyszer, csak hatszor. Milyen boldog lett volna, hogy ő nagyobbat mondott. De Péter, aki örökké másolni szeretné az Urat, és szeretné, hogyha az Úr egyszer már észrevenné, hogy ő kicsoda, és minimálisan őt ültetném maga mellé minden tárgyaláson, ha észrevenné már az Úr, hogy ő nem olyan, mint a többi tanítvány, ő issza az Úr szavát, ő jár a tengeren, ő mindent csinál, amit az Úr csinál, ő otthon van mindenben. Milyen boldog volt, amikor a mondat első felét meghallotta. Nem mondom, hogy 7-szer. És akkor itt kiki be tudja helyettesíteni a maga gondolatát. Igen, az Úr erre nem ezt gondolja. Igen, az Úr erre sem ezt érti. Igen, nem így kell gondolni. Ez most nem az a helyzet, amire az Úr ezt a tanítást elmondta. És micsoda megdöbbenés, amikor azt mondja az Úr, hanem még 77-szer. Ugye ez egy hebraizmus, amit így nevezünk, ez azt jelenti, hogy végtelenszer. Nem kell most kiszámolni, hogy ez 490 vagy 77, hanem nincs száma annak ahányszor. Óriási leforrázás, és mivel én képekben szeretek gondolkodni, és ne bántjuk szegény Pétert, mert hisz ő bennünket fogalmaz meg, vagy a mi bőrünkbe bujik, azt játssza el, amit mi annyiszor eljátszunk. Ilyen lógó orral kell eltávozni a Péternek, magába roskadni. Már megint rosszul szóltam. Már megint hamarabb járt a szám, mint ahogy kellett volna. Végtelenszer. Ha nem botránkozunk meg nagyon, akkor szeretnék Buddhától idézni ma délelőtt. Annál is inkább, mert ez a fajta kérdés, amivel mi foglalkozunk, ez nem csak a kereszténységnek egy alappillére, hanem minden normálisan gondolkodó ember, vallás, irányzat alappillére, amivel mi foglalkozunk. Azt mondja ő, ugye azok kedvéért, akik nem tudják őt hova helyezni, időszámításunk előtt 6. és 4. század között élt ő, azt jelenti az ő neve, hogy megvilágosodott, és nem akarom elmondani, hogy hogyan világosodott ő meg, de ez aszkézissel próbálkozott eljutni a megtisztulásig, a megvilágosodásig, és rájött, hogy ez nem vezet sehova, hanem valahogyan tennünk kell azt, amit gondolunk, és az segít bennünket egy másfajta minőségű életre. És a következőt mondja, ha magadban tartod a haragot, az olyan, mint amikor égő szenet fogsz meg azzal a szándékkal, hogy valakinek sérülést okoz vele. Azonban te leszel az, akit megéget. Hányszor kell megbocsátani, vagy egyáltalán kell-e foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Bele nézegettem egy picit azokba az irányzatokba, amelyek a megbocsátást hirdetik, és nem Jézus Krisztus segítségével próbálják ezt megfogalmazni, hanem egyszerűen az ember lelki egészségével próbálkoznak foglalkozni, és különféle tanácsokat adnak, hogy miért bocsásson meg az ember, és hessegesse el magától a harag és a gyűlölet eszközeit. Pedig olyan jó dolog az, biztos mindenki járt már úgy, hogy elképzelte, hogy hogyan áll bosszút, és ennek olyan édes az íze. Különféle válogatottabbnál válogatottabb eszközökkel tudja fölnégyelni, felkötni, és nem sorolom végig, mert már látom a szemreárnyú tekinteteket, hogy én innen a szószékről ilyen módszerekről beszélek, de emberek vagyunk, és szeretnénk megfizetni azt, amilyen méltatlanságok, méltánytalanságok értek bennünket. Igen, mert rosszul esik ez. És ez rendben van, hogy ez rosszul esik. Nem könnyű dolog ez. Ahogy említettem az imént, belenéztem, különféle egészségjavító oldalról próbálják megközelíteni, hogy miért kell megbocsátani, és én azért egy pár ilyen tanácsot felolvasnék, mert jó dolog ezen is végig merengeni. Azt mondja valaki, hogy 5 ilyen fontos dolog van, amit az ember tapasztalhat a saját testén, hogyha a megbocsátás területére lép. Hogyha azt az égő szenet, amiről Buddha beszél, nem fogja a kezébe, csökkenti a stresszt például. Ebben a világban, amikor a cukorbetegség, a depresszió és egyéb dolgoknak a világa van, pontosan tudjuk, hogy ennek az alap oka a stressz, amit nagyon nehezen tudunk kezelni, nagyon nehezen tudjuk feldolgozni, és rendkívül sok káros szomatizációja van ennek a lelki folyamatnak, mert nem akarunk a megbocsátás területére lépni. Aztán van egy másik fontos egészségmegőrző következménye annak, hogyha az ember a megbocsátás talajára lép. A szívre pozitív hatással van, hiszen aki empatikusabb, mondják a kutatók, azoknak alacsonyabb a pulzus száma. Aztán nagyon érdekes, és ugye ez a keringésben segít, és nem kényszeríti a szívet arra, hogy állandóan csúcson járjon és verjen. Aztán csökkenti a fájdalmat, végeztek egy kutatást, csak az érdekesség kedvéért mondom, hosszan tartó, megmagyarázhatatlan fájdalmat vizsgáltak, és rájöttek egy ilyen összefüggésre, hogy aki hajlandó megbocsátani, annál ezek a fájdalmak kevésbé érhetőek tetten. És a vérnyomásról már nem is beszélve, hogy ez hogyan alakul az embernél, hogyha a megbocsátás területére lép az ember. És végül konklúzióként azt mondja az egyik oldal, hogy és meghosszabbítja az életet. Hát milyen érdekes, hogy mindez összefügg azzal a gondolkodással, amit Jézus a mennyei atyáról tanít, az Isten országáról. Hát ha valaki, akkor a mennyei atya az, aki az életet meg tudja hosszabbítani, hiszen örökké lehet élni, hogyha az ember úgy szeretne élni, ahogyan az örökké való fiú ezt az ő számára előírja. De menjünk végig a példázatunkon. Van valaki, aki 10 000 talentumnyi adóssággal rendelkezik. Ez egy irgalmatlan nagy szám. Fölírtam magamnak, mert meg se tudom jegyezni azt, hogy ez mekkora összeg. De úgy kell gondolkodni, hogy egy talentumnyi kincs, mondjuk ezüst, az 31 és 41 kg között van, és ha mindezt még az aranyban mérik, mert azt nem tudom, hogy ezüstben vagy aranyban mérendő a tartozás, akkor ezt még 13-mal meg kell szorozni, irgalmatlan mennyiségű adósság ez, valaki kiszámolta, nem néztem meg, hogy igaz-e, 480 tonnányi arany vagy ezüst az, amivel tartozik az illető. Felfoghatatlan adóssága van, nem is azt akarja itt Jézus, hogy akinek egy talentummal kevesebb van, az aludjon nyugodtan, mert akkor neki nincsen 10 000-nyi adóssága, hanem valami olyasmiről akar beszélni Jézus, hogy akkora az adósság, hogy remény sincs arra, hogy ezt vissza lehessen adni. Akkor gondolkodása szerint azt mondja a király, tessék eladni, rabszolgának a családot, és fizessen addig, vagy legyen rabszolga addig, hogy maradjunk a példánál, amíg ezt meg nem adja. Örök életére rabszolga. Mert képtelenség visszafizetni. Az a logikája egyébként ebben a korban annak, hogy rabszolga sorba lehet eladni valakit, hogy abban reménykedik az, akinek tartoznak, hogyha rabszolga, akkor a család valahogy összedobja a tartozást, és vissza lehet valamennyit szerezni abból az adósságból, amennyivel tartozik. Reménytelen a visszafizetés. Uram, könyörülj rajtam, mindent megfizetek. Azért idéztem el egy picit annál, hogy milyen reménytelen a visszafizetése, mert ebből kell kiindulnunk, amikor a szolga reflexiójával foglalkozunk. Honnan veszi a bátorságot, hogy azt állítja, hogy vissza fogom adni? Hiszen remény sincs arra, hogy visszaadja. Ó, hányszor fogadkoztunk így Istennek, hogy Uram, csak ettől a helyzettől mentsél meg. Ha ettől megmentesz, akkor majd minden másként lesz. Hányszor voltunk szorult helyzetben, amikor úgy éreztük, hogy összecsapott minden, és akár van Isten, akár nincs, de azért mégis adtunk egy esélyt neki, ha van, és megszabadít, akkor majd mindent visszaadok. Majd úgy fogok élni, ahogyan ő azt elvárja. Megkönyörül rajta a király. Nagyon izgalmas, és szokták így gorcső alá venni ezt a történetet, ahogyan én most egy másik variációt elmondanék, hogy úgy is lehetne gondolkodni, hogy volt egyszer egy adós szolga, akinek volt 10 000 talentum adóssága, mert hisz annyit próbálkozott szegény, hogy jól fektesse be, és mindig balul ütött ki minden. Mindig rosszul próbált befektetni, rossz volt az időjárás, rossz volt a gazdasági helyzet, recesszió volt, vagy bármi volt, és szegény mindig rosszul járt, de egy nagyon jó lelkű szolga volt. Voltak neki is szolgái, és ugyanennyi adósságot fölhalmozott, de nem bírta nézni szegény, hogy az ő szolgái is éhezzenek, ezért ebből a vagyonból mindig juttatott nekik. És ezt meghallotta a király, és ezért elengedett neki minden adósságot. Lehetne egy ilyen történetet is kreálni belőle, csak nem erről szól a történet. Nekünk jobban tetszene. Sokkal izgalmasabb lenne, mert hisz akkor rólunk szólna, amikor is meg szoktuk fogalmazni az Úr felé, Uram, látod, milyen jó vagyok, én ezt és ezt teszem, a te ügyedben forgolódom, ezt is ezt tettem, hát csak a hülye nem látja, hogy én mennyi jó dolgot teszek, Uram, kötelességed neked elengedni mindazt, amivel én tartozom, meg egyébként is, hát igazán láthatnád, hogy én ki vagyok. De nem erről szól a történet. A történet arról szól, hogy megy a gazda, szolgálja, aki éppen most menekült meg egy irgalmatlan adósságtól, hogy szembe jön vele egy szolgatársa, aki 200 dénárral tartozik. Egy dénár egy napi munkabér, tehát ha megnézzük, akkor 200 napnyi, egy fél évnyi munkabérrel tartozik neki ez a szolgatársa. Ha gazdaságilag nézzük ezt a történetet, vagy egyfajta etikai norma szerint, akkor teljesen jogos, hogy be akarja hajtani az adósságot, hiszen tartoznak neki. Hiszen a másik az tartozik, és semmi köze ahhoz, hogy nekem most engedte el a gazda az én adósságomat. Hát az enyémet elengedte, az rendben van, és milyen jó üzlet, még lesz pluszban 200 dénárom. Egy kis időt adok még neki legfeljebb, de már annyi ideje tartozik, hogy nincs tovább kegyelem, nincsen tovább irgalom. Tessék megadni, és akkor olyan jól fogok járni. Nem. Azonnal megy a börtönbe. Azonnal szólok a poroszlóknak, hogy tessék lezárni, mert tartozik. Jogilag igaza van? Igen. Teljesen igaza van jogilag. Csak valami hibázik a történetben. Valami nincs rendben, mégsem. Mert abban próbál gondolkodni, hogy már lehet, hogy 7-szer ez előfordult, már 7-szer, vagy 3-szor, vagy 4-szer, vagy 5-szer már elengedtem az adósságát, most már tessék megadni. Van egy amerikai, esetben volt, mert már nem él, író, akiről én nem tudom, hogy hívő-e vagy sem, de írt egy pár gondolatot a megbocsátásról, és így szól ez. A megbocsátás nem lehet gomnyomásra irányítani, mint a kerti locsolót, írja ő. Nagyon szép, amit a keresztény könyörületességről mondanak, de bizony a megbocsátó szónak, amikor nem őszintén gondoljuk, van valami mellékíze. Igen, megtanulom azt, hogy keresztény összefüggésben nekem a megbocsátásról kell beszélni. Igen, megbocsátok. De ezt én őszintén gondolom, vagy ez azt jelenti, hogy megkerülöm a dologgal való foglalkozást, kikerülöm az illetőt, szóba nem állok vele, ne is lássam inkább, arrébb megyek, és magamba folytam a dolgot, vagy hogy is működik a megbocsátás. És persze nagyon súlyos atrocitások érhetnek bennünket, akár családon belüli erőszak, vagy más terület, amikor is nagyon nehéz ezzel a kérdéssel foglalkozni, és nagyon nehéz a megbocsátás területére tévedni, de vajon nem ott van a kezembe még mindig az a pár tüzeskő, amivel szeretnék rendet és igazságot teremteni? Még a vége felé hosszasan tudnám még taglalni, de elfogyott az időm, és nem akarok visszaélni a türelmükkel, hiszen egy olyan témáról van szó, amit megoldani nagyon nehezen lehet, csak befejezni lehet a róla való gondolkodást, és abban reménykedem, hogy tovább fogod gondolni majd a magad területén. Van egy ausztrál írónő, aki egy nagyon izgalmas dologgal írta körül azt, hogy mi a különbség a gyűlölet és a megbocsátás között. Arról írt ő, a gyűlölet sokkal kimerítőbb, hiszen megbocsátani csak egyszer kell. Haragudni viszont minden áldott nap, reggeltől estig, és észbe kell tartani mindazt, amit szenvedtél, ami megemeli a stresszt, és felsorolhatnám mindazt, ami hatással van a mi szervezetünkre. Egyetlen egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet ebben a történetben, vagy ebben a példabeszédben, a szolgáknak az árulkodására. Olvastam valahol, és nem tudom már kinek a tollából, ezzel a példázattal kapcsolatban, hogy miért nem adták össze a szolgák az adósságot. azt a 200 dénárt. Vajon miért kellett rögtön a királyhoz menni, árulkodni? Nem fogom megválaszolni, abban reménykedem, hogy ki ezt végig gondolja. Nem, mintha a király ne látná, hogy mi történik. De milyen szép lenne ez a történet, hogyha azok a gyülekezet, hiszen erről szól ez a történet, a megbocsátásról, a visszafogadásról, arról, hogy egy gyülekezetnek hogyan kell viselkednie, amikor valaki megbotlik, rólunk szól ez. Ó, mi megyünk és zörgetünk Isten ajtaján, látod, nyomorgatja a 200 dénárral tartozót, ahelyett, hogy ha mi komolyan gondoljuk azt, amit Jézus mond, belenyomunk a zsebünkbe, és kiváltjuk azt a szerencsétlen adós szolgatársat. Amen. A 237-es ének első